Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett, vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít. Magasztallak téged, én Istenem. Imádkozzunk. Mindenható, örök Istenünk, te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Hallgassuk meg most, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pünkösd vasárnapján, prédikációs alapigeként, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, második fejezetében, az első verstől a 13. versig a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi anyanyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolva mondták, édes bortól részegettek meg. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban pünkösd ünnepe, úgy foglalhatjuk össze a legegyszerűbben, hogy arról szól, amire minden ember vágyik. És a konfirmáció is, amely pünkösd ünnepéhez kapcsolódik a mi gyülekezetünkben, éppen azért tartjuk ezen a vasárnapon, mert arról szól, hogy azt adja meg a Szentlélek számunkra, amire a leginkább szükségünk van. Mert hogyha a keresztségünket úgy fogalmazzuk meg, hogy az az eljegyzés köztünk és Isten között, akkor a konfirmációt úgy fogalmazhatjuk meg, az pedig az elkötelezettség, a házasságkötés. Elindulás azon az úton, ami beteljesedik majd az Isten országában. Mi az, amire leginkább szükségünk van? Mi az, amire leginkább vágyik az ember? A tanítványok nagyon komoly átformálódáson mentek keresztül, nem sok nap alatt. Feltámadás után, húsvét ünnepe után, pünkösdig. A meg nem értésből megértés született. Ez az egyik, amire nagyon vágyunk. A bezárkózásból nyitottság jött létre. hitetlenségből hit, a félelemből bátorság. Ez a tanítványok életútja a feltámadás után, és a történészek tudjuk azt, hogy nem tudnak sok mindent kezdeni a feltámadással, nem tudnak sok mindent kezdeni azzal a csodával, ami a tanítványok szívében történt, hiszen ők a kézzel fogható dolgokat tudják leírni. És annyit tudnak erről, mint amit mi is. Hogy a tanítványok, amikor Jézust elfogták, amikor kivégezték, ugye tagadtak, árulókká lettek, szétszélettek, félelem vett erőt rajtuk, nem hittek a feltámadásban, bezárkóztak. És azután 50 nap leforgása alatt teljesen más emberekké formálódtak, gyökeresen megváltoztak. Ezt a változást nem tudjuk feltérképezni, ez a csoda, ami az emberi szívekben történt. Csak azt látjuk, hogy ezek után már teljes bátorsággal hirdették a feltámadt Jézust. Nyitottakká váltak, ott vannak Jeruzsálemben, pünkösd ünnepén, a nagy aratási hálaadó ünnepen. Mindenki számára prédikálnak, mindenki számára beszélnek Jézusról. Nem félnek, hanem a vértanú halálig tanúskodnak Jézusról. Jézus azt mondta nekik, hogy várjátok meg a pártfogót, várjátok meg a Szent Lelket, és azt gondolom, hogy nekünk is ezt kell tennünk, akik pünkösdöt ünneplünk. Nem látunk bele a csodába, nem tudjuk, hogy hogyan történik, meg hogy mikor fog történni a mi szívünkben, csak annyit tudunk, hogy történni fog, és történik. A kérdés csupán annyi, hogy hol várjunk. Hol vártak a tanítványok? Ott, ahol hirdették a megfeszített Krisztust, ahol hirdették a feltámadást, ahol hirdették Jézus halálából fakadóan a bűnbocsánatot. Vagyis az a hely, ahol együtt vannak a tanítványok, a gyülekezet, az egyház, az a hely, ahol várhatjuk és várnunk kell Isten Szent Lelkének az ajándékát. Egy 16 éves lány nem könnyű életutat tudhatott maga mögött, úgy alakult az élete, úgy alakult a helyzete, hogy a nagyapja mellett kellett tovább élnie, és úgy élte meg, hogy nincsenek a családjában olyanok, akik megértenék őt, bárki is, aki megértené őt. Egyedül a barátnőit érezte olyanoknak, akik megadták neki a megértést. Persze, akkor, hogyha megfelelt az ő normáiknak. Mondjuk úgy kellett öltözködnie, be kellett illeszkednie abba a stílusba, amit ők követtek, vagy a bulikon mondjuk úgy kellett viselkedni, mert hogyha mondjuk nem ivott velük, akkor nyilván a következő bulira már nem várhatta azt, hogy meghívják. Tehát voltak feltételei annak, hogy befogadják őt és megértsék. Aztán későbbiekben egy nálánál 5 évvel idősebb fiú mutatta ki leginkább a megértését felé. Természetesen ő sem feltételek nélkül. Ő is mindig elvárt valamit, hogy mit kell adnia ennek a lánynak azért, hogy mellette maradjon. Időnként persze meg is mondta, ha ezt nem teszed meg, akkor elhagylak. És egy idő után hiába adott meg mindent, hiába próbált megfelelni minden feltételnek, mégis másképpen gondolta a fiú, pedig hát ígért neki fűtfát, majd összeházasodunk, tudod. Tudom, hogy erre vársz, meg is fogom adni. Nyilván nem tartotta a szavát. És amikor elhagyták, akkor sokkal magányosabbnak és sokkal hitetlenebbnek érezte magát, mint bármikor előtte. Magányosabbnak érezte magát, úgy érezte, hogy ő nem jó senkinek sem tud megfelelni, és hitetlennek érezte magát nem csak azért, mert hogy Istenben kételkedett, hanem a bizalmatlanság értelmében. Nem nagyon bízott már a jövőben. Nem hitte azt, hogy lesz számára még valamiféle jövő. És egy barátnője volt az, aki úgy tudott mellé állni ebben a helyzetben, ezt fogalmazta meg, hogy ismerem ezt az érzést. Én is kerestem. És én is elvesztettem. És egyszer, amikor a templomba mentem, akkor hallottam, amikor az úrvacsorára való készüléskor, a szereztetési igék között ott volt ez a mondat, vagy ez a szókapcsolat, hogy érettetek adatot. És akkor azt mondta, hogy akkor éreztem meg, hogy ő tényleg engem akart. Az Úr Jézus, akinek a teste és a vére érettem adatot, ő tényleg engem akart. Nem csak az egyes részeimet, nem csak a testemet, nem csak ezt, nem csak azt. Ő teljes mértékben engem akart. És még azt is megértettem ekkor, hogy mielőtt én bármit is, bármilyen feltételnek megfelelhettem volna, bármit nyújthattam volna az Úr Jézusnak, ő már akkor elfogadott. És ez átváltoztatott engem. Vége lett már a magányosság érzésemnek, hiszen együtt voltam a hívő testvérekkel, és vége lett a hitetlenségemnek, a bizalmatlanságomnak, hogy nem fog már a jövő számra semmit sem hozni, tudtam, hogy Jézussal enyém a jövő. Addig attól félt, hogy elhagyják a barátai, hogyha Jézushoz csatlakozik, hiszen ki fogják nézni, templomba mész, ahelyett, hogy velünk lógnál, hogy ifire mész, ahelyett, hogy jönnél velünk bulizni. Attól féltem, hogy elhagynak a barátaim, viszont amikor elkezdtem bízni, így éreztem, a Zarándok énekben van egy ilyen ének, aminek ez a sora szólította meg, hogy bízom is talán az újban. Ismerős? Bízom is talán az újban. Amikor már végre ez a talán bizalom elindult benne, na akkor tudta meglépni azt, hogy most már nem a barátaim feltételeinek akarok megfelelni, hanem az Úr Jézushoz csatlakozom, akinek nincsenek feltételei. Akkor értettem meg, hogy mennyire nehéz ezt a lépést megtenni, amikor egy anyának kellett segíteni abban, hogy elhelyezést nyerjen a gödöllői evangélikus otthonban, anya otthonban. Mert ő volt így vele, hogy ott van a kisbabája, lehetetlen körülmények között van, nincsen se víz, se gáz, se villany abban a nyomorúságos albéletben, ahol van. Férje nincs mellette. Ott van egyedül azzal a 2-3 éves gyerekkel. Egyedül a családi pótléka van. És ő kért meg, hogy segítsek neki egy anyaotthonba kerülni. Ugyanakkor a másik oldalon pedig ott volt benne a félelem, hogy jó, bekerülök az anya otthonba, de mi van akkor, hogyha engem onnan kitesznek? Mert van, amikor rohamot kap a gyermekem, és 2 órán keresztül ordít az éjszaka kellős közepén. Hogy fognak engem ott elviselni? El fognak küldeni? Itt meg legalább van tető a fejem felett. Nagyon nehéz megtenni egy lépést. De amikor az emberben egy bizalom épül, bízom is talán az újban, akkor megmeri lépni. És ugyanez van a hívő életben is. Végre megtenni a lépést a korábbi életem és az új között nem egyszerű. A Szentlélek ajándékára van szükség. Egy katolikus hittestvérünk, akinek a gyermekei az óvodába járnak, beszélgetett velem, érdeklődött, hogy vajon miért van az, hogy sokan az emberek nem akarják azt, amit Isten akar nekik nyújtani. Sokan nem akarnak jönni a gyülekezetbe. Ő így fogalmazott, hogy azért, mert sokszor úgy érzik, hogy ostorozzák őket. És ő nem olyan értelemben értette, hogy hát persze van ilyen sajnos, amikor a lelkész nem tesz más, csak ostoroz. Persze vannak ugye gyülekezeti tagok is, akik megmondó emberek, tehát ugye ők tudják, hogy ki az igazi hívő, ki nem az igazi hívő. Tehát ugye ez az ostorozás, ez nagyon-nagyon nehéz dolog, és távol tarthat tényleg embereket. De ő arra gondolt, hogy vannak olyan dolgaink, amelyek nem felelnek meg Isten elvárásainak. Egészen más a mi értékrendünk sokszor, mint amit Isten szeretne. A ti gondolataitok nem az én gondolataim, mondja Ézsaiás. A ti utaitok nem az én utaim. Nos, persze, hogyha elővesszük Isten útját, akkor az ember úgy érzi, hogy most engem ostoroznak. Összegyűjtöttem három dolgot, amit az elmúlt 20-22 éven mondtak nekem az emberek, hogy ők miért nem jönnek templomba. Az egyik ez volt, hogy hát itt állandóan a halálról van szó. Ez volt az egyik. A másik azt mondta, hogy itt állandóan a bűnről van szó. A harmadik ilyen megjegyzés az volt, hogy hát itt állandóan a házastársak közötti kapcsolat problémáiról van szó. Nem mondom azt, hogy minden esetben ostorozásmentesen beszéltem. Elképzelhető, hogy azért van erre is szükség. De azon gondolkoztam, hogy valójában itt az élet három alapvető, nagyon fontos dolgát említették az emberek. Halál, bűn, házastársi kapcsolat. Hát ezek a legégetőbb kérdéseink az életben. Tehát, hogyha erről beszélünk, akkor azt mondom, hogy a valóságról beszélünk. És azt is el kell, hogy ismerjük, hogy mi viszont nem nagyon szeretjük a valóságot, hiszen többségében, az emberek többségében képernyő előtt éljük az életünket. Nem a valóságot nézzük. Az Eden Hotelben töltjük az életünket, meg ki tudja még hol. Ami nem a valóság. Menekülünk a valóságtól, és közben persze ki ragad bennünket, egy-egy embert mellőlünk a halál. Egyre fiatalabban. És ez a valóság. Igaz, hogy nem énekeltük most a liturgikus énekeket, viszont van a most a pünkösd napján használatos, a hatosat keressük ki, legyenek szívesek. Van egy énekvers a bűnvalláshoz használatos ének, amelyben arról van szó, hogy egy menekvés van hozzá térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Énekeljük el ezt most csak úgy a cappella. Szent örök Isten. Szent örök Isten, nincsen hova lennem. Bárhova futnék, te útól érsz engem. Egy menekvés van hozzá térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Ezt tényleg hiszem, hogy egyetlen menekvés van, a szívünket kitárni, és irgalmat kérni, mert irgalmatlanul sok a bűnünk. Hogyha baj, hogy erről beszélünk, hát okoljuk a Szentírást, meg a Szentírásnak a szerzőjét. De én azt hiszem, hogy nem szabad menekülni a valóságtól. Úgy élünk sokszor, úgy rendezkedünk be ebbe az életbe, mint hogyha itt végérvényesen berendezkedhetnénk. Pedig látjuk azt, hogy mennyire nem így van. És nem kell félni attól, hogy a bűneinkről szó van, mert az egyházban csak addig van szó a bűnről, amíg azt nem hirdetjük, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. A világban szó van a bűnről, hiszen véges a hossza azoknak a tévéműsoroknak, meg híreknek, amelyek állandóan a bűnről szólnak. Valaki éppen felsorolta, hogy miért te, hogy egy katasztrófa, gyilkosság, az Végig a bűnről van szó a híradóban. De bűnbocsánatról nincsen szó. Az egyházban addig van szó a bűnről, hogy hirdetik neked a bűneid bocsánatát, hogyha kéred. És még egyet hadd mondjak el, hogy azt látjuk a pünkösdi történetben, hogy legelőször azokra árad ki a Szentlélek, akik a periférián éltek, a galileai emberek. Ugye azért mondja itt a Szentírásban, azért mondják az emberek, hogy hát ezek nem mindannyian galileaiak. Nem csak azért, hogy hát hogy különféle nyelveken beszélnek, hogy mindannyian értjük, hanem azért is, mert a galileai emberek a tájszólásuk, meg vidékiesség miatt meg voltak vetve. Tudjuk jól, hogy a názáretieket is megvetették. Éppen ezért kérdezik meg, hogy származhat valami jó Názáretből. És ezekre az emberekre, galileai emberekre, tanítványokra töltetik ki először a Szentlélek, nem a bennfentes, vallásos írástudókra, farizeusokra. Úgy mondanák ma, hogy nem azok kapják először talán a lelket, akik azt mondják, hogy hát engem így neveltek, vagy engem, én ilyen típus vagyok, hanem pont azok, akik úgy gondolják magukról, hogy hát engem nem így neveltek, nem evangélikus hitben nőttem fel, nem vagyok ilyen vallásos típus. Általában ezek az emberek azok, akik először lépnek és fogadják el Isten ajándékát a Szentlélek által. A Babilon, tudjuk, pünkösnek az ellentetje, ahol egy nyelvet, egy kultúrát akartak. Egységesülési törekvés. Ez ma is minden szinten megismerhető, felismerhető a világunkban, mindig így volt. A pünkös viszont a nyelvcsoda, ami arról szól, hogy megértést hoz Isten szent lelke. Különbözőek vagyunk, és mégis egységben élünk. Vagyis pünkösd arról szól, hogy nem lesznek egyformák a házastársak, de egységbe kerülhetnek. Nem lesznek egyformák a gyülekezet tagjai, de egységet tapasztalhatnak meg, hogyha engedik, hogy pünkösd történjen a szívükbe. Nem lesznek egyformák a felekezetek, de mégis elfogadják a másikat hívőnek, szeretik, tisztelik, elfogadják. Pünkösdnek ez lesz a jele. Hogyha a családban, megint házassági problémákról beszélek, hogyha a házasságban megtapasztalják, hogy én szeretem a másikat akkor is, amikor másmilyen. Sőt, azt tapasztalom, hogy kiegészít engem. Vagy gyülekezetben elfogadom, hogy a másik egy kicsikét másképpen hívő, egy kicsikét másképpen követi az Úr Jézus. De itt van a gyülekezetben, ő is az Úr Jézus követője. Vagy hogyha nagyobb léptékben, hogyha elfogadom azt, hogy igen, lehet, hogy ő pünkösdi, lehet, hogy ő katolikus, lehet, hogy ő református, és másképpen gyakorolnak bizonyos dolgokat a gyülekezetükben, az egyházukban, de attól még ugyanolyan hívő, mert nem a bemerítést gyakorolják például. És nem kezdem el zaklatni az evangélikus hívőt azért, mert őt gyermekkorában keresztelték meg, és fordítva. Tehát pünkösd akkor történik, amikor el tudom fogadni a különbözőséget, és ezen keresztül megtapasztalom a Szentlélek által, hogy megértenek engem, én is megértem a másikat, bezárkózásból nyitottá válok, elindulok a másik ember felé, hitetlenségből hitre jutok, és félelemből, félelem helyett bátorságot kapok. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te ma is a feltámadás csodáját munkálod. Itt a mi szívünkben, itt a mi lelkünkben. Nem nézed azt, hogy ki az, aki vallásos típus, vagy nem az. Ki gondolja azt, hogy közel van hozzád, vagy távol, te közeliekhez és távoliakhoz is egyformán jössz. Szent lelked kitöltetett pünkösd napján mindenféle népre, zsidókra és prozelitákra, krétaiakra és arabokra, római jövvényekre, görögökre egyaránt. Köszönjük neked, hogy ma sem vagy személyválogató, és ma is mindenkihez eljössz, aki együtt van azokkal, akik hisznek abban, hogy te értük önmagadat adtad, meghaltál, megbocsátottál, és feltámadtál. Kérünk, hogy minden várakozót tölts be Szent Lelked ajándékával. Amen.